Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Marton Bernát atyával, Zirci Perjellel, Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Marton Bernát atyát is, aki Dallasból érkezett, a dallasi ciszterektől.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen vagyok itt.
Mi minden derül ki egy névjegyből? Először is az, hogy Bernát atya, Marton Bernát atya a mai vendégem, dallasi fogadalmas és Zirci Alperjel. Két címer.
Hát ugye az a ciszterciérendnek, a Zirci ciszterciérendnek a címere. Na most, ami nagyon érdekes, hogy ennek a közepén van egy kereszt, amiben van egy MORS, amit tulajdonképpen sokféleképpen lehet fordítani. A teljesen világos jelentés morsz, az halált jelent, de nem azt jelenti, hanem ez egy apátság nevének a rövidítése, és az pedig Morimondus, mert abból az apátságból alapították újjá az írci apátságot, amikor ugye a török dúláskor az elpusztult, és akkor, mikor újra alapították, Heinrichau nevezetű apátság, amely a Morimundus filiációhoz tartozik, és annak volt a címeri. Ami még érdekes, hogy a bal oldalon is van egy címer, és annak a címernek a közepén található ugyanaz, ami a jobb oldali, az írci címernek a közepén van. Ugyanis a dallasi apátság, az pedig az írci filiáció, az pedig az írcnek a lánya, vagy unokája. Na most még mondok még egy érdekesebb dolgot, ugyanis amikor tanítványaimmal jövök látogatni, akkor mindig elviszem őket Zircre. Mi tulajdonképpen visszajutottunk a gyökereinkhez. Ez a kolostor, amit 1100-as éveknek a végén alapították, hát aztán megszűnt, ugye, török dúláskor, újra alapították, és onnan alapítottak egy kolostort Texasban. Úgyhogy szépen összefűztük az eredetet.
Két címer, amiről beszélgettünk, ez a történet elejét meg tudta alapozni, de amik még vannak a névjegyen, az már a vége lesz a történetnek, a végeredmény. Úgyhogy jöjjünk vissza az időben, és akkor kezdjük el onnan, hogy gyerekkor volt-e a családban szerzetes, honnan érkezett a hívás, ezek lennének a kérdéseim.
Sok oldalról lehet megtámadni ezt a kérdést, illetve a feleletet. Budapesten születtem. A háborús éveknek, hát eléggé a közepén, 41-es vagyok. Apám Horthy rendszer alatt rendőrtiszt volt, hát ugye ez már egy rossz pont volt a kommunisták számára. Öten voltunk testvérek, két bátyám, az egyik közülük ciszterci lett, ő 1943-ban érettségizett a Szent Imre gimnáziumba, azonnal belépett a rendbe, és őt Henrik atya néven ismerték, és ő volt egyik azoknak, akit Vendel apát úr, amikor világossá vált, hogy meg fogják szüntetni a ciszterci rendet, kiküldött nyugatra. És ő több társával együtt végtére is megérkezett Amerikába, nem azonnal Dallasba, mert ott akkor még nem volt kolostor, hanem egy Wisconsin állambeli Springbank nevű apátságba odaérkezett, és utána onnan jött le Texasba. Amikor a forradalom elbukott, és világos volt, hogy visszatér a terror, akkor anyám azt mondta, hogy fiam, menj, keresd fel a bátyádat. És nekem ez azt jelentett, tehát akkor el kell indulnom nyugatra. És hát elindultam nyugatra, minden nélkül, bocsánat, volt nálam egy cetli papír, amire fő volt írva bátyámnak a címe. Ausztriában is, mert ő ott tanult, Innsbruckban tanult, ott végzett teológiát, és Texasban is, mert hiszen oda költöztek, és hát ugye akkor volt a texasi kolostornak az alapítás, egy teljesen új alapítás. És hát én mentem, hála Istennek, nagyon-nagyon sikeres és zökkenőmentes volt az Ausztriába jutásom, kivéve, hogy eltévedtem. Volt egy Laci bátyám nevezetű testvérem, tulajdonképpen neki kellett volna menni. Házas két gyereke volt, ikrek, fiú és lány, és a feleségének rokonai éltek Pittsburghben, és az volt az elhatározás, hogy ők mennek. Minden el volt intézve, bátyámnak volt egy ismerőse, aki ismerte a határt. Jó, hát akkor ők mennek, de az indulás előtti, egy vagy két nappal előtte a gyerekek megbetegedtek. Belázasodtak, két évesek, hát ezt nem lehet. de mivel úgy is már el van készítve minden, hát akkor menjen az öcsike. Budafokon laktunk, menj le a templom tére, ott van egy trafóállomás, ott jön majd egy házaspár, és azok ki fognak téged segíteni. Ez meg is történt, le is mentem, ott volt egy házaspár, oda szóltam nekik, mint hogyha ők tudták volna, hogy én ki vagyok. Amit én nem tudtam 8 évig, ez nem az a házaspár volt.
Ez jól indult akkor.
Jól indult. Úgyhogy én oda szegődtem valaki mellé, akik nagyon kedvesen, jó, hát persze, akkor megy. Nos, hogy rövidre vegyem az egész történetet, 1-24 órán belül sikerült kijutni Ausztriába, és ott ezzel a házaspárral ez volt a vége. Azt se tudom, mai napig nem tudom, hogy kik voltak, hova mentek, mert széjjel választottak bennünket, a házasokat, a gyerekeseket, a fiatalokat, azokat mind széjjel választották, hogy fölírták a nevünket a Nemzetközi Vöröskereszt, ő viselt gondunkat, és akkor, hát akkor indultottam Ausztriába. Na most ugye én Amerikába akartam menni. Több helyen voltunk Ausztriában, vittek bennünket egyik táborról a másikba, voltunk Ferences Kolostorban, voltunk sporttáborban, voltunk családoknál, és utána bevittek bennünket egy ilyen gyűjtőtáborba, Grácsba, ahol nem tudom, hanyan lehetünk, de nem úgy több százan, azt hiszem többen voltunk, mint ezren. És ilyen pajtában, szalmán, kegyetlen körülmények között, és hát én akkor eltáztam, hogy én innen elmegyek, amilyen gyorsan csak lehet. Akkor már összebarátkoztam néhány korombeli fiatalemberrel, és akkor jártunk körbe, hogy hova lehetne menni. És az egyik gyerek jön, azt mondja, gyerekek, megy egy vonat Nyugat-Németországba, délután 3-kor. Megyünk Nyugat-Németországba. Jön a másik gyerek. Srácok, láttam, hogy megy egy vonat Svájcba, 11:30-kor. Jó, akkor megyünk Svájcba. Ha tudtam volna, illetőleg, hogyha okosabb lettem volna, akkor várhattam volna tovább, mert ott voltak ugye az irodák egyik a másik mellett, az Egyesült Államokból is volt, lehetett volna jelentkezni. És hogyha ezt megteszem, akkor én ma másnap Amerikában vagyok.
De valamiért ennek így kellett történni,
egész
minden
biztos,
lépés meglegyen
egész
közben.
Biztos, mert ahogy nézem az életemnek, mindaz, ami történik, úgy tűnik, hogy ez véletlen. Egy frászt, bocsánat. Ez mind gondviselésszerűen történik. Ugyanis én akkor véletlenül Svájcba keveredtem, hát hála Istennek megtanultam franciául. Iskolába jártam, az is érdekes, hogy engem kifogadott be. Ugye a menekült táborokból összeszedték a fiatalokat, és engem egy genfi ügyvéd vett magához, akinek a családja Zürichben lakott, és amikor az 1917-18-as években egy orosz forradalmárnak menekülnie kellett, akkor az ügyvédnek a családja fogadta be Vladimir Iljics Uljanovot, akit jobban ismerünk, hogy Lenin. Úgyhogy ennek a családnak a fia fogadott be engem Genfbe, és azt lehet mondani, hogy a helyzet iróniája, a kommunizmus atya volt a szülőknél, és a kommunizmusból menekülő fiatal ember volt a fiánál.
Hát ez megint egy olyan történet, amit nem mindenki mondhat el magáról, Bernárd atya.
Hát nagyon érdekes, én nekem persze olyan természetesnek tűnt az egész, hát hogy, hát a Lenin ott volt, hát jó, hát legyen ott a Lenin. És ugye hát én pedig akkor hát, iskolába jártam, ez is érdekes volt, engem az ügyvéd beiratott, akkor még nem tudtam, hogy milyen híres iskola, úgy hitták, hogy Collège de Genève, és hát a Collège de Genève, hát kialapította, hát Calvin alapította az 1500-as években. Úgyhogy én oda jártam iskolába.
Egyre messzebb kerülünk a Cister vonantól, a Leninnel meg a Calvinnal.
Lenin, Calvin, Cister, francia, na hát itt van, ugye.
Na
hát,
itt jön be akkor a franciával a Cister vonal.
Igen, hát a Cister vonal, a francia. Na most ugye az, hogy én vártam a bevándorlásra, és hát ugye Svájcba vártam ki a bevándorlást, mert lemaradtam az első csoportból. Amerika 60 000 embernek adott bevándorlást, én abból kimaradtam. Úgyhogy akkor várni kellett, és a bátyámnak a közbenjárására az amerikai kongresszus megint még megszavazott, még 6 000-et.
És abban
ebben
már
6 000-ben én akkor benne voltam. Úgyhogy akkor megérkeztem 13 hónap az indulás után, és hát találkoztam a bátyámmal. Na most ez is egy érdekes kis sztori, mert én a bátyámat nem láttam 10 éve. azt se tudtam, hogy néz ki. Bátyámnak meg kellett volna érkezni a New Yorkba, meg is érkezett, de nem akkor, amikor én. Úgyhogy én leszálltam a repülőgépről a New York repülőtéren, most úgy hívják, hogy JFK, akkor Idlewild volt a repülőtérnek a neve, és én ott vagyok egyedül. És nem tudtam semmit angol, illetőleg tudtam, hogy yes, no, és how do you do? De ezzel nem megy az ember túl messzire. És ahogy ott vagyok teljesen elveszve, egy fiatal ember oda jön hozzám, és megszólít magyarul, hogy segíthetek-e. Ó, mondom, persze, nekem a St. George Hotelbe kell, hogy megjelenjek, mert a papírosaim azt mondják, de még itt ki kell tölteni még valami mást is. A fiatal ember kitöltötte a papírosaimat, még most is megvan, és utána taxit hívott, kifizette, és mielőtt eltűnt, én megkérdeztem, de hát, uram, hát hogy maga tud magyarul? És hát azt mondja, én arab vagyok. De a Műszaki Egyetemen tanultam Budapesten, és megtanultam magyarul. Arra már nem volt lelki erőm, vagy valami, hogy megkérdezzem, de hát magát kiküldte ide, hogy velem beszéljen, és csináljon. Eltűnt. Hogy ki volt?
Olyan rejtély, mint a házaspár rejtély.
Őrangyalok. Csak
őrangyalok
azt tudom
vették körül az
körbe. Igen. Hát még meg sem említettem, hogy az egész, hogy a határon hogyan mentünk át, mert még ott is voltak ilyen őrangyalos dolgok. De szóval a lényeg az, hogy megérkeztem, menhettem be a St. George Hotelbe, tudtam, hogy a negyedik emeletre kell menni, és akkor hát délután megérkezett egy atya, egy pap, és azt mondta, hogy ő az én bátyám. Nézem, hát mondom, te jó ég, hát ez úgy néz ki, mint a közbűső bátyánk, csak egy kicsit összement, alacsonyabb. Ő meg rám nézett, és azt mondja, ez meg ugyanúgy néz ki, mint az öcsém, csak egy kicsit fiatalabb. Az történt, hogy a közbűső bátyánk öcsénken keresztül mi fölismertük egymást. És akkor hát megörültünk egymásnak, New Yorkba töltöttük a szilvesztert, és akkor 58. januárjában lementünk Dallasba.
És akkor onnan már szerzetesi lét, vagy ott még tanulmányok?
Nem, akkor még egy teljesen normális fiatalember voltam. Sőt, hát akkor még nekem be kellett végezni a gimnáziumot, mert időt vesztettem, ugye menekült táborban nem tanultam végig. Úgyhogy akkor én a jezsuitákhoz jártam gimnáziumba. Ott is egy csomó nagyon érdekes kis sztori van, hogy hogyan sikerült a jezsuitákhoz a fölvétel. Azt hitték, hogy hülye vagyok, már nem tudok angolul. Úgyhogy akkor betett nem akarom mondani leghülyébbek közé, de valami ilyesmi. Aztán kiderült, hogy az első negyed év után nekem volt a legjobb jegyem angolból, úgyhogy akkor fölemeltek és betettek egy jobb osztályba. Lényeg az, hogy onnan akkor leérettségiztem, és mi alatt a jezsuitákhoz jártam, a jezsuiták nagyon szorgalmazták, hogy esetleg, ha valakinek hivatása van, hát akkor most gondolja meg, és volt egy 3 napos lelki gyakorlat. És ezen a lelki gyakorlaton kiadták nekünk, hogy gyerekek, ezt úgy kell csinálni, hogy írjátok le, hogy miért gondolod, hogy szerzetes legyél, és miért gondolod, hogy nem lesz belőled szerzetes. Tehát volt a pro és volt a kontra. És nekem kijött a pro körülbelül 2,5 vagy 3 sor, és a kontra kijött nekem valami 26. Úgyhogy akkor én meg voltam győződve, hát engem az Isten nem akar, hogy én szerzetes legyek. Mit nem akart? Hogy jezsuita legyek. Mert hogyha én akkor eldöntöm, hogy engem Isten hív szerzetesi pályára, akkor jezsuita leszek. De jó Istennek más volt az elképzelése, úgyhogy én akkor elmentem egyetemre. A Dallasi Egyetemet akkor nyitották meg, és ott találkoztam egy csomó cisszerci atyával, akik ott professzorok voltak, nagyon jó professzorok voltak, és hát akkor kezdett el bizseregni bennem az, hogy talán az Isten engem is elrejt. És ugye nekem van egy nagyon kedves kis szentírási idézetem, ami pedig úgy hangzik, hát ugye én még a II. Vatikáni zsinat előtt olvasgattam a szentírást, a vulgátát, úgyhogy én ezt latinul tudom, és az a kis mondat, Szent János evangéliumának a 15. fejezetéből a 16. vers, non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Ennek a magyar fordítása, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket. És akkor ez bennem valahogy megragadt, ezen gondolkoztam, és akkor úgy éreztem, hogy hát mivel úgy is gondolkoztam azon, hogy esetleg szerzetes legyek, és akkor a Jóisten tudomásomra hozta, nem jezsuitát akar belőlem faragni, hanem esetleg valami mást, és ez a valami más, ez a ciszterci volt. Úgyhogy akkor befejeztem az évet, viszont akkor beadtam a jelentkezésemet a ciszterciekhez, hogy vegyenek föl. Hát nem vettek föl azonnal, hanem mondták, hogy hát akkor várd meg itt az idő, majd amikor a noviciátus elkezdődik, hát akkor gyere. És akkor ez meg is történt, és ez történt 1961. augusztus 30-án. Akkor léptem be a ciszterci rendbe, egy 8 napos lelki gyakorlat után megkaptam a noviciátus fehér skapulárét és a nevemet. Ugyanis a cisztereknél nevet változtatunk, jelképezve azt, hogy mindent ott hagyunk, mi már nem azok vagyunk, akik a világban voltunk, még a nevünk se ugyanaz. Most ezt is megkérdezték tőlem, hogy hát hogy lett én belőlem Bernát? Be lehetett adni 3 nevet, és ezek közül az elöljáró választott egyet. És hát a Bernát nevet kaptam, a legnagyobb ciszterci szent, úgyhogy nem is bánom. Ez azért kicsit érdekes volt, mert a Bernátot is különböző módon lehet kiejteni. A déliek úgy mondják, hogy Bernard, az északi úgy mondják, hogy Bernard. Hát ugye, mint francia szerzetes, aztán én francia tanár is lettem, az Bernard. Úgyhogy így kell szépen kiejteni. Most jelenleg, hogy Amerikából átküldtek Magyarországra, hogy kisegítsem a zircieket, és ahol jelenleg vagyok, hát ugye a zirci apátságba, nagyon kevesen vagyunk, de a kevés között 2 vagyunk Bernár, ugyanis a főapát is Bernár, és én azelőtt Alperjel voltam, most Perjel vagyok, de most 2 van. Úgyhogy ahhoz, hogy képesek legyünk a 2 között különbséget tenni, ő Bernát, én pedig Bernárd vagyok.
Jól kibeszéltük a Bernát nevet, Szent Bernát volt az egyik újra alapítója
a ciszterennek? Nem, ő csak a legjobban ismert szentünk. Az alapítók Szent Róbert, Szent Alberik és Szent Harding Szent István. Ez a 3, akik a rendet 1098-ban alapították. Szent Bernát néhány évvel később lépett be, de ő a legjobban ismert, a legnagyobb szent, filozófus, teológus, pápáknak tanácsadója, keresztes hadjáratoknak a prédikátora, ő egy szent minden. Úgyhogy ha valaki az ő nevét viselhet, tehát az egy nagy megtiszteltetés, úgyhogy egy megtiszteltetésnek érzem, hogy ezt a nevet viselhetem.
És hogyha már Szent Bernát szóba került, akkor én elmondanék, amit innen nagyon érdekesnek találtam, hogy ahova ők letelepedtek, felélesztve, vagy kicsit megreformálva a ciszterrendet, az keserűség völgyének hívták. De ők annyira sok világosságot és újdonságot vittek erre a helyre, hogy Clairvaux lett a helyneve keserűség völgyéből, és innen van, hogy ő a Clairvaux-i Szent Bernát.
Igen, hát ugye a Clairvaux, ami a latin Clara Vallisból származik, a világosság földjéből, és hát ez volt a Szent Bernátnak a kolostora, Clairvaux. Na most az is nagyon érdekes, hogy a Szent Bernát apátságából alapították Zircet. Tehát az első alapítás, ez egy Clairvaux-i filiáció. Tehát az első néhány, volt 4 úgynevezett proto-abbácia, tehát a fő apátságok, Pontigny, Clairvaux, Morimond és Cîteaux, ez volt a 4, és ez a 4 legfontosabb ciszterci apátság a 12. század elején, és ezekből az egyik a Clairvaux, az alapította az Zircet. Utána, miután, hát ugye Zirc feledésbe ment, miután a törökök elpusztították, és újra alapították, utána pedig a Morimunduson keresztüli heinrichai apátság alapította újjá. Úgyhogy nekünk tulajdonképpen 2 nagy rokonságunk van, a vér ág az Clairvaux és Morimundus. Úgyhogy jelenleg a dallasi apátság, ez ilyen 2 gyökerű. Clairvaux, Zirc, Dallas, és a másik oldalról pedig, ahogy már említettem, a Morimundus.
Kicsit visszajutottunk az elejére, amikor a névjegyen lévő címerekről beszélgettünk, körülbelül ez az összefüggés vonal. Hát az az igazság, hogy nagyon sokáig tudnánk még beszélgetni, de az időnk lassan lejár. Amiről feltétlenül szeretném még megkérdezni Bernát atyát, az egyik a sport, a másik pedig a könyvei. És a könyveiről azért kell, hogy beszéljünk, mert annyi története van, ami most az idő hiányában nem hangzik el, hogy muszáj, hogy majd a könyvekről is beszéljünk, de akkor kezdjük a sporttal.
Jó, nem is bánom. Hát sport számomra futás volt. Az úgy kezdődött el, hogy én 15 évig voltam igazgató a mi iskolánkban, Dallasban, Cistercian Prep School in Irving, Texas. És hát akkor egy kicsit elhíztam. És amikor lemondtam, akkor elhatároztam, hogy hát valamit kell emiatt tennem, és az az volt, hogy elkezdtem futni. 50 métert voltam képes futni. De mondom, ezt folytatni kell tovább, akkor 100 méter, 200 méter, 400, 500, 1 kilométer, 5 kilométer, 10 kilométer, 2 éven belül sikerült magamat olyan helyzetbe hozni, hogy én befejeztem egy maratont. Hát nem csak egy maratont, hanem összesen 32-t, és már a maraton se volt elég, úgyhogy akkor még azt mondtam, hát akkor legyen még hosszabb, úgyhogy akkor egy ultramaraton. 7 ultramaratont is lefutottam, és nagyon érdekes, hogy ebből az egyik, sőt, azt hiszem a 7. Magyarországon történt. 2015. március 1-én a Margit szigeten lefutottam 10 kört.
Csak hogy világos legyen mindenkinek, hány éves volt akkor, Bernát atya?
74. 55 éves koromban kezdtem elfutni.
Minden történet csodával kezdődik, és úgy is ér véget, úgy veszem észre az ön életében. És azt mondtam, hogy akkor sporton kívül még a könyvekről, de mielőtt a könyvekről beszélnénk, ide is hoztam. Számomra nagyon jó gondolatot, ami szintén Szent Bernáttól származik. Olvasni gondolkodás nélkül zavarossá tehet. Gondolkodni olvasás nélkül tévútra vezethet. Úgyhogy olvasni kell, summa summarum, ez a rövid lényege, és hogy mit olvassunk, azt most ön fogja elmondani nekünk.
Hát ajánlom, hogy olvassák a könyvemet.
Hát igen.
Imet.
Na.
Ugyanis én 2 könyvet írtam, az egyik a fiatalkoromi menekülés és a menekültábor, és hogy kerültem Amerikába, ez le van írva. Ennek a címe magyarul határkövek, mezsgyekövek. Hát ugye határ, az osztrák határ, mezsgyekövek, hát sok helyre kerültem, keveredtem, és ebben minden le van írva, hogy miért nem, én elkezdtem, naplót vezettem. Abban a pillanatban, amikor Ausztriába értem, rögtön az első nap, adjatok nekem papírt és ceruzát, mert én ezt le akarom írni. És mit írtam? Mindig. Dátum, hol vagyunk, és mit eszünk. Az nekem nagyon fontos volt.
Hát nem fiatal kamasz volt.
Bizony, bizony. Na most ez a könyv, ezt lefordítottam aztán angolra is, meg is jelent angolul, de hát ezt nem tudtam kimeríteni, ugyanis a történet sokkal több rétű, úgyhogy ezt folytattam egy Visszapillantások című könyvvel, ami most jelent meg, az elmúlt év novemberében volt a könyvemutató. Ezt aztán lefordítottam angolra, illetőleg be kell valljam, ezt a könyvet angolul írtam először, és utána fordítottam le magyarra, de magyar jelent meg hamarabb. De nagyon érdekes módon engem meghívtak, hogy a brüsszeli magyaroknak legyen egy könyvemutató április 2-án. Úgyhogy most megyek Brüsszelbe. A Visszapillantások című kötetben leírom az iskolánknak a kezdetét, és az én tanítási, hát nem akarom karriernek nevezni, de hát tulajdonképpen az volt, mert hiszen 50 évig tanítottam az iskolánkba, mint francia latin szakos tanár. Hálás vagyok mindazért, amit megtehettem, de azért vagyok leghálásabb, hogy megengedték, hogy eljöjjek Magyarországra. Mert én már hosszú évekkel ezelőtt próbáltam visszajönni, hogy itt taníthassak, itt ugyanazt meg tudjam tenni, mint amit Amerikában, de akkor nem volt alkalom, mert kevesen voltunk.
Én is nagyon örülök, hogy a rend megengedte, hogy hazajöjjön ide közénk Magyarországra. Buzdítjuk a hallgatókat könyvolvasásra, maratonfutásra, és hát természetesen a Szentírást is buzgón kell forgatnunk. Bernát atyának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Még azt is hozzá kell tegyem, hogy ne csak olvassanak, ne csak maratont fussanak, hanem a fiatal emberek arra is gondolnak, hogy esetleg őket is hívja a Jóisten, hogy ciszterci módon tudják őt szolgálni.
Marton Bernát atyával, Zirci Perjellel, Perccel Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.